Kedves hallgatóink, Farkas István piarista atyával, közismertebb nevén Lupusz atyával, Lukovics Milán beszélget a mai evangéliumról. A mai evangéliumot a János evangélium 3. fejezetéből halljuk, 31-től a 36. versig. Aki fölülről jön, az mindenkit fölül múl. Aki a földről való, az földies, és földiekről beszél. Aki a mennyből jön, felül múl mindenkit. Ő arról tanúskodik, amit látott és hallott. Tanúságát azonban senki sem fogadja el. De aki elfogadja tanúságát, megerősíti, hogy Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéit beszéli, mert Isten nem adja szűkösen a lelket. Az atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe adott. Aki hisz a fiúban, az örökké él. De aki nem hisz a fiúnak, nem látja meg az életet, hanem Isten haragja szár rá. Ez a részlet ugye a Nikodémussal való beszélgetésből hangzik el, és ennek a beszélgetésnek nem volt más tanúja, tehát hogy valószínűleg nem annak a lejegyzett változatát látjuk, hanem János evangélista Jézusról beszél, kicsoda Jézus már a föltámadásnak a fényében, és hát azt a kettősséget olvassuk, ugye, hogy mennyei és földi szembeállítása, hogy hát mit ismert föl János leginkább Jézusnak az egyedülálló voltából, amit itt megfogalmaz.
Nagyon súlyos tévedés lenne a földi valósággal azonosítani az anyagot. Tudnélik, az anyag Isten szándéka szerint szent. És az emberi gonoszság, a szívben lakó rossz, akár a sátán is, rosszra használja föl az anyagot. Tehát akkor most mit jelent valójában, hogy égi és földi? Az a földi itt ebben az értelemben, ami tagadja az Istent, vagy nélkülözi az Istent. És ennek a révén ez halálra ítélt, ez megsemmisül. Ahogy ott van az a mondat, hogy aki hisz Jézusban, az él. És a tőle való elszakadás az a kárhozatot jelenti. Tehát fontos tisztázunk itt a földi szót.
Ez a János evangéliumon így végig is vonul, hogy ugye a világ, de hát János nem valami életunt ember volt, vagy nem a világot gyűlöli, hanem hát azt a világot nevezi, vagy földet, amelyik hát szemben áll ezzel az isteni valósággal. Na most Jézus ugye, aki a mennyből jön, akkor mit hoz az embernek?
Igen. Gyönyörű dolog, hogy Isten hasonlóan önmagához szabadnak teremtett bennünket. Ezt az értéket soha nem szabad háttérbe szorítani. És ugyanakkor működik bennünk a kegyelem. És a legnagyobb csoda az, hogy akkor vagyunk a legszabadabbak, ha 100%-osan engedünk a kegyelemnek. Paradoxnak tűnik, pedig így van. Tudnélik, nem az engedelmesség veszi el a szabadságunkat, hanem a zsarnokság. És akiben nincs zsarnokság, ilyen az Isten, ott kibontakozik minden lehetőségünk.
Ugye egy ilyen meghökkentő mondat ebben, hogy Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Hogy hát néha kérünk Istentől ezt, meg azt, meg sok mindent, és aztán mintha nem teljesülne. De itt mégis valahogy Istennek ez a bőkezűsége fogalmazódik meg.
Örülök ennek a kérdésnek. Van egy nagyon fontos bölcsesség, hogy Isten nem mindig a kedvünkre tesz, de mindig a javunkra. És ha a szent lelket kérjük, akkor az mindig a javunkra válik. Tehát ha valami hatalmat kérnénk, vagy dicsőséget, ahogy ez a Szentírásban benne van többször is, akkor nem jó dolgot kérünk, mert könnyedén elront bennünket, hogy bálvánnyá válik. És azért adja a szent lelket mindig bőségesen, mert ha őt kérjük, a szent lelket kérjük, az mindig csak jó, és Isten nem szűkösködik, hogy minket javakkal ellásson.
Ugye egy nagy téma János evangéliumban, és itt is megszólal, ugye, hogy aki hisz a fiúban, az örökké él. Már utaltál is erre az elején, hogy mi a halál és az élet, tehát hogy mi a kárhozat és az élet, de hogy valamiképpen a János evangéliumnak ez a felfogása az örök életről, vagy az üdvözülésről egy kicsit el is tér másik három evangéliumnak a képétől, hogy hogyan tudnád ezt így pedagógiailag megfogalmazni a, nekem is, meg a kedves hallgatóknak?
Mivel mind a ketten a matematikát is nagyon szeretjük, én ezt a mondatot egy részhalmazként helyezem el egy nagyobb halmazba. A nagyobb halmaz, ismerjük Jézus szavát, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ha ezt végig elemezzük, Jézus nem azt mondja, hogy egy utat nekünk mutat, hanem ő maga az út. Nem azt mondja, hogy tanúságot tesz, máshol persze mondja, hanem ő maga az igazság. És nem az, hogy életet ad nekünk, hanem amilyen mértékben csatlakozunk hozzá, amilyen mértékben a Szentlélek átjár bennünket, abban az értelemben élünk. Csak megismételném, hogy nem csak utat mutat, hanem út, nem csak igazságot hirdet, hanem ő az igazság. És az életre is ezt kell mondanom, hogy nem hogy éltet minket, hanem ő az élet, ő maga az élet. És itt egy minőségi különbség van a fokozatok között.
Azért egy kicsit még boncolgassuk ezt, ezt az örök élet kérdést. Ugye a Máté Márk Lukács evangéliumban sokszor ilyen szemléletes képeket is olvasunk, hogy meghalunk, véget ér a világ, és akkor következik az ítélet. Ugye a Máté evangélium 25. fejezetében ott van az a grandiózus jelenet, hogy a király jobbjára és baljára állítja ugye a jókat és a gonoszokat. És ezzel szemben a János evangélium meg egy kicsit azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, az már átment a halálból az életre. Ugye másutt hangzik ez el, nem itt ebben a harmadik fejezetben, de ilyen, mint csebben a tenger, itt is benne van ez, hogy aki hisz a fiúban, az örökké él. Tehát, hogy a János evangélium tulajdonképpen azt mondja, hogy aki Jézushoz kötődik, kapcsolódik, hát az már elkezdte ezt az örök életet. Hogy ezt hogy látod, vagy biztos jobban meg tudod fogalmazni?
Jobban nem, de nekem is 50 éven köröztül végig kísért ez a gondolat, remélem most már kitart életfogytiglan, hogy a földi élet az megkezdett örök élet. Tehát nagyon kemény dolog ez, mert aki nem hisz Jézusban, az itt mutat életjeleket, de valójában nem él. És akkor pedig nagyon-nagyon hisz Jézusban, tehát abszolút kötődik hozzá, ilyen volt a tegnapi szentünk, a Szijjénai Szent Katalin, hogy több éven köröztül csak az eukarisztiából táplálkozott. Tehát, hogy mind a földi életét, és onnan már könnyebb volt átlépni, meghatározta a szentségi Jézus, és itt van valami hallatlan jelentősége az oltári szentségnek.
Nem tudom, hogy még ez evangéliumi rész egészéhez volna valami megjegyzésed, vagy talán egy picit helyezzük el a tágabb szituációban is, azért mégis ennek a Nikodémussal való beszélgetésnek egy részletét halljuk, hogy neked így ez a Nikodémus alakja, vagy ez az éjszakai beszélgetés, hát mit mond a János evangélium harmadik fejezetével kapcsolatban?
Csak lassan értettem meg azt, hogy Jézus valójában csak akkor közelíthető meg, misztérium, tehát nem érthető meg, ha úgy látjuk őt, mint a Szent Háromság egyik személyét. Tehát ha elhatároljuk az Atyától és a Szentlélektől, akkor teljesen érthetetlen számunkra. És itt belépnek az emberi relációk. Tehát ha most nyilván tudjuk a teológiáját, az Atya küldi a fiút. A fiú engedelmes. És ez a szeretet úgy árad ki ránk, életénél is fontosabbnak tart bennünket Jézus, hogy ajándékként elküldi a Szent Lelket. És mondjuk csak egy szóra utalok vissza, az engedelmességre. Majdnem szitok szó lett. Holott a szeretetnek egyik megélési módja az engedelmesség. És a szeretettel van baj, ha az ember gőgös, hogy mondjam, önző, és nem engedelmeskedik.
Nyilván itt az engedelmességet azért egy kicsit abban az értelemben értjük, gondolom én, hogy hát aki ilyen figyelmes szeretettel lesi, hogy az embertársának, vagy a mellette élőnek, hát mire van szüksége, mi a kívánsága, mivel lehet őt segíteni, vagy boldogabbá tenni, tehát hogy nem valami fajta ilyen pártfegyelmet, vagy éppenséggel szocialista hadseregbeli dresszúrát értünk, gondolom ez alatt.
Én a teológiát még latin nyelven tanultam. És az obediencia pontosan az van benne, amire utaltál. Ob, az oda, rá. Audio, fülelek. Figyelmes vagyok, várom a gondolatát, mert szeretem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Lupusz atyának. Lukovics Milánt hallották.